Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Dancs Tamás, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegáció vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást így telefonon is. Mi volt meglátása szerint?
És hallgatókat is.
Mi volt meglátása szerint az Európai Bizottsági Elnök első nagy lélegzetű évértékelő beszédének legfontosabb üzenete, mert ugye egy nagyon hosszú beszéd volt?
Az a határozott véleményem, hogy Ursula von der Leyen asszony, az Európai Bizottság német elnöknője az első alkalommal megtartott az unió helyzetét értékelő beszédének a legfontosabb üzenete, túl azon a sok tucatnyi kérdésen, amit hosszabb, rövidebb ideig részében a beszédének érintett, az az volt, hogy világosan és egyértelműen különbséget tett az ő elnöki tevékenysége, az általa irányított bizottság működése, illetve elődje Jean-Claude Juncker és az ő általa irányított bizottság tevékenysége között. És ez a különbségtétel, ez a Fidesz és a KDNP, de nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország nézőpontjából is egy kedvező, egy pozitív különbségtétel, míg Jean-Claude Juncker egy harcos, egy agresszív képviselője volt a liberális, a brüsszeli mainstream politika elképzelései képviseletének, addig Ursula von der Leyen sok kérdésben disztinkcírozta magát, távolságot tartott, különbséget mutatott föl, láthatóan nem minden kérdésben, a kérdéseknek egy jó részében nem azt az aktuálisan érvényesülő, esetenként rövidebb, hosszabb idő után persze megváltozó, és akkor a megváltozott mantrát felmondani köteles liberális, mainstream, brüsszeli bürokrata nyelvezeten fogalmazott a kérdéseket illetően. Azt gondolom, hogy talán ez volt az egyes konkrét állítások a bizottság elnök asszonya által érintett kérdéseken túlmenően talán a legfontosabb üzenete a beszédének. Más az a bizottság, amit ő vezet, míg a Juncker-féle bizottság egy politikai bizottság volt, addig a von der Leyen vezette bizottság visszakíván térni ahhoz az európai bizottsági működési logikához, ami az uniós alapszerződésekből fakad. Az alapszerződés őre kíván lenni, az Európai Unió mindennapi működése szempontjából nélkülözhetetlen feladatokat akarja elvégezni. Az unió működése szempontjából lényeges problémák megoldása az, ami a tevékenységének a középpontjában áll, és nem egy ideológia vezérelt agresszív politikai magatartás.
A mentalitása, a hozzáállása ilyen a bizottsági elnöknek, vagy a helyzete ilyen, mert őt azért, jól emlékszünk rá, az eredeti jelöltek helyett mindössze 9 fős többséggel választották meg.
Nem hiszek abban, hogy valaki hosszú távon egy meghatározó közéleti pozíciót, egy politikai tisztséget az úgy tudna betölteni, hogy az ő személyiségéből fakadó politikai magatartástól gyökeresen különböző szerep az, amit követne. Tehát annélkül, hogy azt szeretném most itt mondani, hogy hosszú évtizedes ismeretség köt engem Ursula von der Leyenhez, mert ez nem igaz, természetesen nem akkor hallottam először a nevét, amikor az Európai Bizottság elnök jelöltjévé vált, hiszen hosszú időn keresztül, nyugodtan fogalmazhatunk úgy, mióta Angela Merkel Németországban kancellár, azóta a mindenkori Merkel kormányban miniszteri tisztséget töltött be Ursula von der Leyen, tehát a politika iránt egy kicsit is érdeklődő, azért a nevével, a teljesítményével, a politikai stílusával már találkozhatott, de mégis azt tudom mondani, hogy nyilvánvaló, hogy az ő személyes meggyőződése az, amelyik átsüt a tevékenységét, és ez a személyes meggyőződés egy, most megint azt tudom mondani, hogy talán a Fidesz centrumához képest egy kicsit balra lévő, de mégis alapvetően egy kereszténydemokrata politikai meggyőződés, míg ezzel szemben Jean-Claude Juncker, bár maga ugyancsak egy európai néppárti, luxemburgi párt politikusaként lett, néppárti politikusként lett az Európai Bizottság elnöke, de az a politikai irányvonal, amit, amit ő képviselt, arra elsősorban az a tény nyomta rá a bélyegét, hogy majdnem három évtizeden keresztül egy liberális és szociáldemokrata pártokkal alkotott luxemburgi nagy koalícióban volt pénzügyminiszter vagy miniszter, vagy miniszterelnök, tehát gyakorlatilag az ő általa képviselt politikai irányvonal a sokkal inkább az európai szocialisták vagy az európai liberálisoknak a politikai irányvonala volt. Tehát azt tudom mondani, hogy egy mérsékelten karakteres kereszténydemokrata, bizottsági elnöki politikai arcél az, amelyik kirajzolódik közel egyesztendő alapján Ursula von der Leyen teljesítményét illetően, míg Jean-Claude Juncker egy karakteres, harcias, agresszív, liberális politikusként működött, mint európai bizottsági elnök.
Hogyan lehet megítélni Ursula von der Leyen bizottsági elnök helyzetét? Mi jellemzi ezt leginkább, ha Jean-Claude Juncker itt a politikai bizottsági elnök és a harcosság jellemezte?
Hát az az igazság, hogy természetesen nagyon helytelen megközelítés lenne, hogyha bárki elkezdené sajnálni az Európai Bizottság mindenkori elnökét, még egy olyan Európai Bizottsági elnököt sem szabad, kell, lehet sajnálni, aki egy olyan helyzetben tölti be ezt a fontos pozíciót, látja el ezt a fontos feladatot, teljesíti ennek a tisztséggel kapcsolatos munkát, mint amilyen a mostani helyzet, ami egy pokolian nehéz helyzet, hiszen az új koronavírus járvány annak a nagyon súlyos gazdasági, társadalmi, szociális következményei, amelyek egyébként rárakódnak az Európai Unió alapvető, nagyon súlyos, megoldatlan problémáira. Tehát nagyon nehéz helyzetben kell neki tevékenykedni. De mégis azt tudom mondani, hogy egy esztendő alatt nem váltotta meg a világot, nem is válthatta volna meg a világot. De az egy nyilvánvaló törekvése, hogy szemben az elődje, bizonyos értelemben az elődjei, Barroso elnök urat is ide lehetne sorolni magatartásával, akik akkor voltak boldogak Európai Bizottsági elnökként, hogyha egy az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslat az rendkívül éles kritikát, ellenérzést váltott ki más uniós intézmények, de főleg a tagállamok részéről, itt a magunk mögött hagyott közel egy esztendő, az elsősorban annak a jeleit mutatja, hogy Ursula von der Leyen olyan bizottsági elnöki munkát kíván folytatni, amiben az árokásásnak a végére akar jutni, elsősorban az európai együttműködés, az egyetértésnek a terepeit keresi. Az az igazság, hogy ahogy pestesen szoktak mondani, most ugrik a majom a vízbe, hiszen az előttünk álló időszakban legalább egy tucatnyi olyan jogszabályalkotási javaslatot fog beterjeszteni majd az Európai Bizottság, ami, hogy egy ugyancsak már elcsépeltnek tekinthető mondással írjam le a helyzetet, ugyebár a puding közismert próbálja az evés, tehát most fog az kiderülni, hogy mindaz, amit én az előbb ebben megfogalmaztam, és amit hozzám hasonlóan sok európai parlamenti képviselő, sőt von der Leyen tevékenységét értékelő újságíró vagy elemző megfogalmazott a közel egyesztendő munkája alapján, ez a gyakorlatban a még oly fontos jogszabályalkotási tervezetek tartalmát illetően is visszaköszöne. Ezek valóban a fölösleges, az unió problémáit csak tovább súlyosbító ideológiai megosztottság, politikai csata vége felé mutatnak, ennek a muníciói gyengülnek, vagy pedig olajat öntenek ezek a javaslatok a tűzre, a már most is zajló nagyon komoly ideológiai csatározások kapcsán.
Ha a bizottság elnöke nem tologatja a határait, akkor a tanács meg a parlament az egyaránt tud erősödni immár egymás ellenében?
Az a helyzet, hogy szokták azt mondani, hogy amikor egy helyzet, egy probléma az nagyon komoly, az nagyon súlyos, akkor néha a legegyszerűbbnek tűnő, mások által lesajnáltan gondolt megoldás az, ami a legkecsegtetőbb, a legtöbbre hivatott megoldás. Én határozottan osztom azt az álláspontot, hogy az Európai Unió temérdek problémái között, hogyha rangsort kell állítani, akkor a legfontosabb, a legsúlyosabb probléma az unió belső megosztottsága. A nyugati és a közép-európai, kelet-európai országok megosztottsága. Az északi és a déli, a mediterrán tagországok megosztottsága. A régi, a 2004-es nagy 10 országot érintő csatlakozási döntést megelőző időszakban a 15-ök Európai Uniójához tartozó országok, illetve az azóta csatlakozó 13 ország közötti ellentét. És ezeket az ellentét párokat még sajnos hosszan lehetne sorolni. Az az igazság, hogyha ezeken az ellentéteken, és ezek közül talán a legfontosabbat nem is említettem, hogy a meghatározó, az alapvető uniós intézmények, jelesül a bizottság és elsősorban az Európai Parlament, az politikai hidegháborút, csatározást folytat a tagállamokkal szemben, folyamatosan egy olyan helyzetet, egy olyan képet kívánnak leírni, bemutatni, minthogyha az európai emberek számára jó megoldást, a még több Európát, a még komolyabb integrációt, egy föderatív átalakítást, egy helyes, az emberek problémáira megoldást jelentő ilyen lépéssorozatot a európai intézmények képviselnének, és ehhez képest mindig csak visszahúzó erő, a múltat képviselik, a jó ellenszegülő, a rossz oldalán lévő szereplő az unió tagállamai. Most azt gondolom, hogy ezeken az ellentéteken kell túllépni. Hogyha továbbra is, ráadásul az egészet mélyen átható ideológiai háborúskodás, ahogy fogalmaztam, ez a politikai hidegháború, amit mondom még egyszer, elsőjén a bizottság és a parlament folytattak tagállamok ellen, ez lesz a jellemzője az Európai Unió működésének, akkor szerintem egyről a kettőre nem lehet jutni. És én azt gondolom, hogy van jó néhány olyan kérdés, ahol felcsillant az esélye. Nem gondolom, hogy többről lenne szó, de ezt mégis talán ki lehet jelenteni. Felcsillant az esélye, hogy apró lépésenként, de változik az Európai Bizottságnak ez a rossz, korábban tapasztalt szerepfelfogása. Nem az lesz mindig minden helyzetben az Európai Bizottságnak a testtartása, hogy hogyan tudja ostorozni a tagállamokat, hogyan tud a kákán is csomót keresni, hogyan tudja rombolni a tagállamok és az európai polgárok szívében, lelkében, agyában a bizalmat az Európai Uniós intézményekkel szemben, hanem a tagállamok iránti tisztelet, a tagállamokat alkotó nemzetek teljesítményének az elismerése. Ez az a hang, ez az a megközelítés, ami jellemző lesz. Szerintem, ha és amennyiben ez a helyzet nem változik, akkor az unió életét terhelő és az uniós polgárok aktivitását, energiáit lefolytó belső megosztottságon nem tudunk túljutni, és azt gondolom, hogy akkor igazából majd sok-sok évtized múlva a történetírók úgy fognak megemlékezni az Európai Unióról, jelesül a Brexitről, az Egyesült Királyság kilépéséről, ami nem egy egyszeri, egy kivételes alkalom volt, hanem egy olyan folyamatnak az elindulása, ami egyébként a mai értelemben vett Európai Unió felbomásához vezető folyamat első lépése volt.
Megfejtették-e ott az ülésteremben, hogy az uniós minimálbér intézményét hogyan képzeli a bizottsági elnök, amikor azt mondta, hogy a nemzeti hatásköröket és hagyományokat a javaslat teljes mértékben tiszteletben fogja tartani?
Azt gondolom, hogy például a beszédének ez a része, ez tökéletesen alátámasztja azt a, még egyszer mondom, nem is erőtlen próbálkozást, bár a bizottsági működés minden területén egyelőre még sajnos nem érzékelhető próbálkozást, ami mégis sok kérdésben jellemzi Ursula von der Leyen bizottsági elnöki működését. Ugye itt van egy hihetetlen éles nyomás, ami az Európai Bizottságra nehezedik. Hihetetlen éles nyomás a föderalista, az Európai Egyesült Államok őrültségét képviselő politikai pártok, frakciók, szereplők részéről, az ő értelmiségi újságírói hátterüket jelentő csoportok részéről, az Európai Parlament sajnos föderalista elképzeléseket dédelgető többsége részéről is, hogy legyen egy olyan javaslata az Európai Bizottságnak, erre próbálják rákényszeríteni az Európai Bizottságot, ami egy minden Európai Uniós tagországban egyenlő mértékű, nagyságrendű, egy uniós jogszabály által bevezetett minimál bért állapítan meg. Ugye ezzel két súlyos probléma van. És ugye erre szokták testiesen mondani azt a klasszikus viccet, hogy megkérdezik az egyszeri lelkész, hogy miért nem harangoznak a faluban. A válasza erre az, hogy hát ezer oka van, mire tovább szűrtatják, hogy de mégis egyet mondjon. Hát az első ok, hogy nincs harang. Tehát tulajdonképpen a két nagyon fontos probléma ezzel a baloldali nyomással, igénnyel, balliberális elképzeléssel kapcsolatban mind a kettő olyan, hogy tulajdonképpen már csak az egyik léte is elegendő lenne ezen elképzelés tarthatatlanságának megmutatására. Az első ok az, hogy nincs az Európai Uniónak szabályozási jogköre ebben a kérdésben. Tehát ez a kérdés, ez tipikusan egy tagállami hatáskör, nem véletlen tagállami hatáskör, annyira különbözik a munka világának a szabályozás az egyes tagállamokban, annyira különbözik a minimálbérre vonatkozó döntésrendszer, annyira különbözik egyelőre az Európai Uniós országának a gazdasági fejlettsége, hogy ilyen egységes szabályt nem lehet megalkotni. A másik, az egy közgazdasági természetű kérdés. Azt tudom mondani, hogy ma egyelőre még jelentős a különbség a gazdasági fejlettséget tekintve, mondjuk a leggazdagabb Luxemburg, az őt követő Ausztria, és mondjuk a legszerényebb gazdasági teljesítményt felmutató Bulgária gazdasági teljesítmények között. Tehát éppen ezért képtelenség egy olyan helyzet, ahol a minimálbér pont ugyanannyi euró lenne Luxemburgban, mint mondjuk Bulgáriában. Éppen ezért Ursula von der Leyen persze nagyon szép szavakat mondott arról, hogy mennyire fontos a munka világában a minimálbér, de az a konkrét elképzelés, amit vázolt, hogy mit kíván követni majd az Európai Bizottság, az arról szólt, hogy a tisztességes, a méltányos minimálbért szeretnék elérni, a tagállami döntési hatáskört nem vonják kétségbe, három, arra kívánják ösztönözni a tagállamokat, hogy a legjobb gyakorlatnak megfelelően, mint volt német munkaügyi miniszter ezért a Németországban, és így Magyarországban is működő jó gyakorlatot említette, a munkavállalók, a munkáltatók és az állam képviselőinek tárgyalására és megegyezésére épüljön a minimálbér meghatározása. És ilyen ajánlásokat kívánnak megfogalmazni. Tehát az a hosszú idő óta tartó nettó hazudozás, aminek magyarországi bajnoka Gyurcsány Dobrev Klára, és amely hazudozás az tovább folyt a Ursula von der Leyen beszéd leletleződése után is, próbálnak egy olyan a beszéd kapcsán el nem mondott, meg nem fogalmazott állításokat az Európai Bizottság elnökének a szájába adni. Ez a megfogalmazás egy abszolút korrekt, normális megfogalmazás volt. Hadd tegyem hozzá, hogy a bizottság elnökének a felszólalását követő napon egyszer csak egyik pillanatra a másikra megváltozott a demokratikus koalíciónak az európai minimálbérrel kapcsolatos elképzelése. Egyszer csak a semmiből előjött egy olyan mondat, amit soha nem mondtak korábban, hogy hát ők nem is úgy gondolják, hogy mindenhol ugyanannyi legyen, hanem mindenhol az átlagbérnek legalább a 60%-át érje el a minimálbér. Na most a helyzet az az, hogy 2000 óta a magunk mögött hagyott két évtizedben, 20 évben, minden olyan esztendőben, amikor polgári nemzeti kereszténydemokrata kormány volt Magyarországon, és ezeknek a kormányoknak végig 2000 óta, amikor ilyen kormány volt hivatalban, Orbán Viktor volt a miniszterelnöke, most minden ilyen évben, 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2010 után is minden évben a minimálbér az bőven meghaladta, sok százalékkal haladta meg ezt a 60%-os mértéket. Tehát minden évben az adott év átlag bérének a 60%-os mértékét meghaladó volt a minimálbér. Szemben azzal a 8 esztendővel, amikor Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gondról volt a miniszterelnök, amikor egyetlen egy esztendőben éppen takra, véletlenül pont beütötte a feje búbját a 60%-ban az adott év átlagjövedelmének a 60%-os mértékében a minimálbér, mindig a 60%-os szint alatt volt. Tehát amikor tehettek volna, amikor dönthettek, amikor a kezükben volt a döntés, hogy ezt a most általuk hangoztatott elvet, célt a gyakorlatba átültessék, akkor fittyet hánytak erre, egyáltalán nem zavarta őket, hogy a minimálbér mértéke messze 60% alatt van, Míg ezzel szemben mi, akik nem döngetjük a mellünket ezzel a badarsággal, hogy európai minimálbér, a gyakorlatban európai összevetésben is teljesítjük azt a szintet, mértéket, hogy korrekt, méltányos legyen a minimálbér, mert az Magyarországon az Orbán kormányok idején minden évben meghaladta az átlagbér, az átlagjövedelem 60%-át.
Egy európai egészségügyi unió javaslatát is felvetette a bizottsági elnök, és ebben javasolta, hogy az a járványügyi hivatal is szerepeljen, mert még januárban is azt mondta, hogy nem lesz itt komoly járvány. Azóta kaptak valami magyarázatot erre a meglátásukra, vagy még nem?
Hát kezdjük az utóbbival, ezen valahogy túllép az európai bürokrácia, és azt gondolom, hogy ez több, mint árulkodó. Tehát semmi túlzás nincsen azokban a megfogalmazásokban, amelyek azt mondják, hogy közvetlen. Az európai bürokrácia részét képező intézmény felelőssége abban, hogy ilyen viharsebességgel robbant be az európai hétköznapokba az új koronavírus járvány március legelején, hiszen az azt megelőző hetekben, amikor ennek az első jelei voltak tapasztalatuk, még Európán kívül, akkor a jön is idézte, az volt a szakmai ajánlása ennek az Európai Uniós ügynökségnek, tehát hivatalnak, bürokratikus szervezetnek, hogy egyébként Európában komoly megpróbáltatásokat, komoly veszélyt az új koronavírus járvány nem jelent, tehát ilyen típusú, egy ilyen járványra való felkészülés kapcsán semmifajta ajánlást, közegészségügyi lépést, erőfeszítést nem javasolt a tagállamoknak. Szerintem ameddig ez a kollektív felelőtlenség állapotában tud működni, létezni az európai bürokrácia, addig valami kevés esély van, hogy ezen bürokratikus intézmények működését, tevékenységét illetően megerősödjön az európai polgároknak a bizalma az uniós intézmények iránt. Ami az egészségügyi uniót illeti, erre azt tudom mondani, hogy én őszintén szóval óckodtam, amikor először hallottam erről. Valahogy az volt az érzésem, hogy na már megint jön egy olyan kérdés, megint egy olyan terület, az egészségügyi rendszer, az egészségügyi ellátást érintő, gondolom majd koordináció, harmonizáció, az a jól ismert blabla, ami valójában először lopakodó, aztán nem is annyira lopakodó hatáskörelvonást jelent, beleszólást jelent egy nagyon fontos tagállami hatáskörbe, és ez megint nem önérdek, nem önmagáért való az egészségügyi rendszerek működése, tagállami hatáskör, hanem annyira sokfélék. Az egy adott egészségügyi intézménynek a belső szerkezete, az, hogy ez hogyan épül ki, mik a történelmi hagyományai, mi a finanszírozása, egyáltalán hogyan is működik a társadalombiztosítási rendszer egy adott országban, hogy iszonyú károkat okozna ennek egy erőltetett, erőszakos brüsszeli egységesítése. Azt kell mondanom, hogy nem volt megalapozott ez az aggály, részemről se és mások részéről se. Tiszta vizet öntött a pohárba az Európai Parlament is, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozott, akkor világosan különbséget tett a között, hogy semmifajta hatáskörelvonásról nincsen szó a parlament álláspontja szerint sem, pedig ott aztán lenne többsége minden tagállamtól való hatáskörelvonó javaslatnak, mégis az egészségügyi uniót illetően a parlamenti álláspont is erről szól, és most Ursula von der Leyen is ezt erősítette meg. Olyan uniós segítség, támogatás, anyagi forrásokban is adott esetben testetöltő segítség, ami abban jelenthet előrelépést, hogy továbbra is a tagállamok felelősségét és lehetőségét jelentő kérdésben, hogy hogyan működtetik. Persze mindenki reményei szerint tagállamról tagállamra egyre jobb színvonal az egészségügyi rendszert, hogy az egészségügyi szolgáltatások átlagos színvonala az minél inkább közelítsen egymáshoz, ebben, ennek a célnak az elérése érdekében kíván, nem beleszólva a tagállamok életébe, nem ellopva, elcsúrva, elorozva tőlük hatásköröket, nem ma valamifajta kárt okozó egységesítés jegyében az Európai Bizottság segíteni. Ez a megközelítés, ez azt gondolom, hogy támogatható megközelítés, mi Fideszes KDNP-s képviselők ezen megközelítést elfogadva támogattuk az egészségügyi unióval kapcsolatos parlamenti határozat megszavazását.
Dancs Tamás, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegáció vezetője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hol tart a 750 milliárdos újjáépítési keret ügye egyáltalán? Mi ez a sok javaslat közül?
Az Európai Unió költségvetése, gyorsan zárójelet nyitok, nehogy a kedves rádió hallgatók azt gondolják, hogy most nem azon által feltett kérdésre válaszolok, és elkezdek másról beszélni, nem, a kérdésre válaszolok, csak a kérdésre adott válasz szempontjából ennek a ténynek a rögzítése fontos, tehát az Európai Unió költségvetése úgy működik, hogy az Unió elfogad egy 7 esztendőre szolgáló úgynevezett keretköltségvetést, Multi-Annual Financial Framework, több éves keretköltségvetést, és utána ezen kereten belül minden év költségvetését is meghatározza az Európai Unió. 2020 végén, most december 31-én jár le a jelenlegi 7 éves keretköltségvetés, tehát idestova 3 esztendeje zajlik az új, a 2021. január 1-től esedékes 7 éves keretköltségvetés előkészítése. Itt is az Európai Bizottság kötelessége a javaslatot megfogalmazni, és ez is egy együttdöntési jogkör, az Európai Tanács, az állam és kormányfők testülete, illetve az Európai Parlament egyetértésével lehet a 7 esztendős keretköltségvetést elfogadni. Nagyon komoly bajok voltak a bizottság eredeti javaslatával, és még nagyobb baj lett aztán a tanácson belül ennek a keretköltségvetésnek az alakításával. Egy olyan igazságtalan rendszer rajzolódott ki, ami egyébként az Európai Unió kevésbé fejlett országaitól vett volna el pénzt, és adott volna a már most az Unió fejlettebb országainak, és ennek az alakuló félben lévő 7 éves keretköltségvetésnek komoly kárvallottja lett volna Magyarország. Nem is nagyon jutott közelebb a döntés előkészítési folyamata a tekintetben, hogy körvonalazódott volna egy olyan megoldás, hogy az állam és kormányfők testülete, az Európai Tanács az tárgyalni és elfogadni tudott volna egy ilyen keretköltségvetést. Még a koronavírus járvány előtti utolsó személyes, az állam és kormányfők személyes részvételével megtartott tanácsülésen az Európai Tanács új állandó elnöke, Charles Michel az ülés napirendjére tűzte a javaslatot, de egyből látszott, hogy képtelenség kompromisszumot, megoldást kialakítani. Tehát le is vette a kérdést a napirendről, és visszatért a kérdés további egyeztetésére. Na ebben a helyzetben robbant be sok százmilliónyi európai polgár életébe a koronavírus járvány, ami először egészségügyi, közegészségügyi probléma, gond, katasztrófa, nehézség volt, de aztán hamar beköszöntött az új koronavírus járvány nagyon súlyos negatív gazdasági hatása, és az élet leállt, a gazdaság zuhanórepülésben, mindegyik Európai Uniós országban munkahelyek szűntek meg, nőtt a munkanélküliség. Tehát egy olyan problémával találta szemben magát az Európai Unió, ami teljesen új összefüggéseket állított föl, még inkább megmutatta, hogy a készülő félben lévő 7 éves keretköltségvetés az még egy ilyen probléma nélküli unió fejlődését sem szolgálja, hát még ezen problémák megléte mellett, illetve ezzel a súlyos gazdasági, nyugodtan fogalmazhatunk itt, hát nem túlzás, gazdasági katasztrófát jelentő következményével a koronavírus járványnak gazdasági pénzügyi értelemben is foglalkoznia kell az Európai Uniónak. Nos, ebben a helyzetben már sokan azt gondolták, hogy megint a rossz arcát mutatja majd az Európai Unió, bár gyorsan kéne dönteni, de időten időkig tartanak az egyeztetések, a belső megosztottságok, amire utaltam a beszélgetésünk egy korábbi pontján, azok mindig maguk alá gyűrik a kompromisszumkészséget, a közös álláspont kialakítását. Hát most mégis sikerre vezettek egy gyors megállapodás kialakítását célzó tárgyalások, és júliusban az állam és kormányfők testülete, a tanács egy nagyon hosszú, 5 napot is megközelítő, meghaladó maratoni egyeztetés végén történelmi megállapodásra jutott. Elfogadtak egy 7 éves keretköltségvetésre vonatkozó javaslatot, ami jelentős részben, döntő részben kijavítja a korábbi javaslatok igazságtalan voltát, ennek a főösszege majd 1100 milliárd euró, és elfogadtak egy olyan úgynevezett helyreállítási alap, legújabb nevén Next Generation EU, a következő nemzedék Európai Uniója nevet viselő pénzügyi csomagot, aminek az összege 750 milliárd euró, és így együtt ez az összeg, ez az 1800 milliárd, hát kimondani sok eurós nagyságrendet is meghaladó összeg az, ami ennek a javaslatnak a részét képezi. Két előterjesztés tehát, az unió következő 7 éves költségvetése és ez a helyreállítási alap, aminek a fő összege 750 milliárd euró, de mégis egy olyan javaslat, ami még rengeteg úgynevezett ágazati jogszabályt kapcsolódó uniós jogszabály tervezetét is magában foglalja, amelyek együtt alkotnak egy csomagot, és teszik szükségessé azt határozott meggyőződésem szerint, hogy minden szereplő, így az az intézmény is, aminek a munkájában közvetlenül részt veszek, az Európai Parlament is, minden tegyen meg annak érdekében, hogy ez a történelmi megállapodás a lehető leggyorsabban teljesedésbe menjen át, tehát fogadja el az összes uniós intézmény azokban a kérdésekben, ahol tagállami döntés, például parlamenti jóváhagyás kell, hogy a tagállami parlamentek is mind a 7 éves keretköltségvetést, mind a 750 milliárdos helyreállítási alapot, hogy mielőbb elkezdhessen működni ez a nagyívű pénzügyi csomag. Na most ehhez képest történt az, amit én alapvető szereptévesztésnek és az európai értékek, a közös európai érdek elleni támadásnak minősítek, hogy néhány nappal az állam és kormányfők történelmi megállapodását követően az Európai Parlament határozatban, amitől azt lehetett várni, hogy ebben a határozatában majd a támogatás hogyanját fogalmazza meg, az Európai Parlament megtámadta ezt a történelmi megállapodást, kijelentette, hogy nem kívánja abban a formában támogatni, amely formájában ezt kialakították az állam és kormányfők, és sok tucatnyi, egyébként jó néhány kérdésben az ő jogkörén és hatáskörén messze túlmutató feltételt támasztott ahhoz, hogy a szükséges európai parlamenti igenlő döntések megszülessenek. Ez tehát az alaphelyzet, állam és kormányfők nehéz, jól ismert mondjuk például a magyar-lengyel miniszterelnök és a holland miniszterelnök csörtéje, ami nyilvánosságot is kapott, nagy szó, mint száz, egy nagyon hosszú, nehéz, kőkemény tárgyalássorozat végén egy tanácsi kompromisszum, és ennek az európai parlamenti támogatása helyett az Európai Parlamentnek az az álláspontja, amivel megtámadta ezt a megállapodást, és zsarolni kezdte az Európai Tanácsot, ezáltal a tagállamokat, hogy mely feltételek teljesülése esetén tartja az Európai Parlament többsége csupán elképzelhetőnek, mely feltételek teljesítése esetén tartja elképzelhetőnek azt, hogy megszavazza az elfogadott megállapodást.
Technikai feltételei vannak, vagy lényegi feltételei vannak az Európai Parlament álláspontjának?
Hát a szíve közepét érintő feltételei vannak. Tehát egyrészt, ami a 750 milliárdos csomagot érinti, igyekszem elkerülni, hogy A. tudálékos legyen, amit mondok, B. ha nem is tudálékos, de egyszerű, azaz a magyar polgárok döntő többségéért tartozó, intelligens, de mégis az unió bonyolult belső jogi dolgaiban természetesen járatlan ember számára érthetetlen, amit mondok. Van az Európai Uniónak egy olyan jogszabálya, ami az úgynevezett saját bevételek rendszerét állapítja meg. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak azáltal van költségvetése, azáltal rendelkezik források fölött, hogy egyrészt bizonyos tagállami bevételeket, ugyancsak jogszabályi kötelezettség alapján a tagállamok befizetik az unió költségvetésében, általános forgalmi adó bevételek tartoznak például ebbe a körbe, vámbevételek, amit az egyes tagállamok, hiszen mindig valamely konkrét állam határa az Európai Unió és az Európai Unión kívüli ország határa, ott szedik be a vámot, de ez a vámbevétel jelenik meg az Európai Unió költségvetésében, és vannak úgynevezett közvetlen bevételei az Európai Uniónak, amikor nem a tagállamhoz érkezik ez a bevétel, és jogszabályi kötelezettség alapján befizeti az unió költségvetésébe, átadja oda neki, hanem egyből az Európai Unió kasszájába érkezik a bevétel. Na, ennek a saját bevétel rendjét meghatározó jogszabály tartalmát illetően, amely kérdésben egyébként roppant gyenge az Európai Parlament beleszólási jogköre, mert egy úgynevezett konzultációs eljárásban tud csak részt venni, magyarán az Európai Tanács dönt ebben a kérdésben, még egyetértési joga sincs az Európai Parlamentnek. Ez a konzultációs eljárás azt jelenti, hogy konzultálni kell az Európai Parlamenttel, tehát lehetőséget kell teremteni, az Európai Parlament mondja el a véleményét. Most ehhez képest, amikor ez a konzultációs eljárás ez mutatja, hogy hát itt az a rendje az Európai Unió belső működésének, hogy már bocsánat, hogy ezt mondom, édesanyám sokszor mondta korholva engem és testvéremet, hogy ebben a kérdésben fiam szép lehet, de okos nem. Na most hát itt az Európai Parlament szép lehet, de okos nem. Most ehhez képest az Európai Parlament nem, hogy okos akar lenni, de überokos, okoskodó, és olyan időt húzó eljárási rendben nagy nehezen született meg egy döntés, amely tartalmilag egyébként, bár az édes mindegy, de neki rongyol megint az Európai Tanács saját forrásrendre vonatkozó jogszabály tervezetének, és olyan kötelezettségeket akar előírni, amely kötelezettségek egyébként rendkívül hátrányosak a tagállamoknak, megint visszautalok, a folyamatos politikai és ideológiai hidegháborúskodás a parlament részéről, az Európai Parlament részéről a tagállamokkal szemben. Olyan tartalma lett ennek a konzultációs eljárásban a csupán szépészeti szempontokból fontos európai parlamenti határozatnak, ami egyébként elvenne a tagállamoktól bevételeket, és azokat közvetlen uniós bevételé tenné, ami rendkívül hátrányosan érinti az unió átlagos fejlettségi szintjénél kevésbé fejlett tagállamokat, így Magyarországot is. Hogyan viselkedtek a magyar európai parlamenti képviselők? Lelkesen, a magyar érdekeket semmibe véve, megint ostoba föderalista megközelítésből megszavazták a Magyarország ellenzéki pártok európai parlamenti képviselői ezt a saját forrásrendelettel kapcsolatos európai parlamenti döntést, ami A. hátráltatta a történelmi megállapodás elfogadását, ennek a 750 milliárd csomagnak is az elfogadását, B. tartalmát tekintve, bár hála az Istennek nem kötelező érvényű, de mégis olyan tartalmú döntés, ami Magyarországnak hátrányos. Így tehát ma a 750 milliárdos csomagot illetően időhúzó a magatartása az Európai Parlamentnek, míg a 7 éves keretköltségvetést illetően pedig, hát ha jó indulatunk fogalmazunk, akkor az a klasszikus, hát így az egyes parlamenteken belül általában az ellenzék magatartására jellemző szerepfelfogása a parlamentnek, hogy a kormányzati felelősség hiányában az ellenzék egy költségvetési vitában mindig az élet minden területen plusz költségvetési forrásokat követel, és ilyen módosítókat nyújt be. Az Európai Parlament is így jár el, fittyet hány arra, hogy hát ez egy kompromisszum. Érthető módon sokfajta szempont ütközött a tárgyások során, és így nagy nehezen jött létre egy megállapodás, ami egyébként alapvetően elfogadható. És sok tartalmi kérdésben 100 milliónyi, meg milliárd eurónyi plusz követelésekkel áll elő az Európai Parlament. Mondom, jó indulatulag mondhatnánk azt, hogy hát ez tulajdonképpen milyen bölcs, nemes és kedves európai parlamenti javaslat, hiszen mely területen ne kéne el plusz forrás. Valójában arról van szó, hogy az Európai Parlament szánt szándékkal keresztbe tesz, megtámadja ezt a megállapodást, próbál egy olyan helyzetet kialakítani, hogyha ő lenne a jó fiú, aki persze adna közös uniós politikákra, programokra pénzt, bezzeg a gaz tanács, ahol a gaz állam és kormányfők szűkmarkúak, ők viszont nem adnak pénzt. Ez megint időt húzó magatartás. És hát a harmadik halmaznak mondják, bár jó néhány eleme a parlamenti kritikának a parlament tanácson belül született megállapodást hátba megtámadó álláspontjának meg jönen jelenben van, de a harmadik nagy halmaz ez a jogállamiság kérdése, ahol végre egy józan megfogalmazás került be az Európai Tanácsi megegyezésbe, történelmi megállapodásba, amely megállapodás szövege azt mondja, hogy fontos dolog a jogállamiság, magát értetődő, hogy mindenkinek ezeket az értékeket tiszteletben kell tartania, de jogszabályalkotásra azon a területen van csak lehetőség, és erre Ebben állapodott meg az Európai Tanácsban a 27 állam és kormányfő, ahol az Európai Unió pénzügyi érdekeinek plusz védelmét szolgáló szabályok jelennek meg, tehát, hogy mindenhol szabályosan, korrupciómentesen, mindenféle jogszabályt betartva költségkel használják fel az uniós forrásokat. Tehát véget ért ezzel a tanácsi döntéssel, politikai megállapodása az, az időszak, amikor a jogállamisági mechanizmus kifejezését használva valójában nagyon sok szereplőnek, sok ország kormányának, a baloldali és a liberális politikai erőknek, még az Európai Néppárt közel felének is, jó néhány uniós intézménynek az volt a célja, hogy olyan eszköz jöjjön létre, amelyik jogszabály erejénél fogva teremt lehetőséget a folyamatos politikai zsarolásnak, gyakorlatilag az a jelen pillanatban jogi felhatalmazás nélkül a tagállamokkal szemben folytatott politikai és ideológiai hidegháború, ami jellemzi az uniós intézmények viszonyát a tagállamok felé. Nos, ez a politikai és ideológiai hidegháborúskálás kapott volna egy jogi megtámasztást. De hála az égnek, ez a nagyon rossz forgatókönyv lekerült a napirendről, és az Európai Bizottság elnöke is egyébként a unió helyzetét értékelő beszédében ebben a logikában beszélt, tehát nem jogállamisági mechanizmusról beszélt, aki erről beszél, az mind a politikai furkósbot kialakítását szeretné, hanem arról beszélt, hogy jogszabályalkotásra az unió pénzügyi érdekeinek még fokozottabb védelme érdekében van szükség. Ezt pedig a magyar kormány, a Fidesz és KDNP európai parlamenti képviselői is el tudják fogadni.
A fordított minősített többség intézményének említése az egy releváns javaslat, vagy ez a politikai eszköz kategóriájába tartozik?
Hát két szempontból merült föl ez a látszólag szavazás technikai kérdés, de ez első rendű politikai természetű ügy. Az egyik a jogállami mechanizmus, lánykori nevét mondom, most már férjezett állapotában az unió pénzügyi érdekeinek fokozott védelmét szolgáló mechanizmusnak a kérdése. Itt úgynevezett fordított kétharmad mechanizmusa mellett döntött az Európai Tanács, és ez, ami benne kell, hogy legyen a jogszabályban magyarán, nem arra van szükség, hogy egy már elrendelt, egy adott országot érintő szankció megszüntetéséhez kell valakinek kétharmados többséget kreálni, hanem ahhoz kell kétharmad, hogy valamely tagállammal szemben pénzügyi következményekkel járó szankciót lehessen elrendelni. Ez egy normális megoldás. A feje tetejéről a talpára lett állítva a rendszer. Megint mindig visszaérünk a KH-hoz, vagy minden tánc a KH-tól. Mi a fontosabb? Az uniós intézmények létezésére épül-e az Európai Unió? Nem. Hanem a tagállamok létezésére, együttműködésére és teljesítményére épül az Európai Unió, erre épül az uniós intézmények léte és működése, tehát nem az európai tagállamokkal szemben, hanem az európai tagállamokkal együttműködve az ő szempontjaikat figyelembe véve lehet csak jó döntéseket hozni. Most a másik téma, az egy olyan ügy, amiben éles vita van a magyar nemzeti álláspont és az Európai Bizottság gondolkodásmódja, és ahogy Ursula von der Leyen beszédjében lehetett hallani, bizottság által tervezett jogszabályi javaslat megközelítése között. Ez ugyebár az Európai Unió külügyeivel, külpolitikájával, ha leegyszerűsíthetően fogalmazhatok így, vagy annak is egy meghatározó részét érintő döntésekkel kapcsolatos módosítási javaslat, a minden ilyen uniós álláspont kialakításához teljes egyetértésre van szükség a külügyminiszterek tanácsában. Ursula von der Leyen itt a tekintetben sajnos felmondva azt a liberális mantrát, hogy ez a teljes egyetértés követelése lelassítja az unió működését, ez lefegyverzi az Európai Uniót, itt bizony ezért nem tud éles és acélos lenni az Európai Unió külpolitikai aktivitása, mert itt a teljes konszenzus kialakítása az időtrabló és nehézkes, ezért itt is egy minősített többséges, tehát kétharmados döntésre kíván a bizottság javaslatot tenni, már ilyen döntési rend kialakítását. Ez elfogadhatatlan annál az egyszerű oknál fogva, hogy az egész Európai Unió közös álláspontjáról van szó, és azt tudom e tekintetben mondani, hogy pont azok, akik egyébként például a magyar kormány működését illetően állandóan felrúlják azt, hogy nem elfogadható például az az érvelés, hogy a magyar országgyűlésben az ellenzéki pártokkal való egyetértés nélkül születnek kétharmados döntések, még akkor sem, ha egyébként a magyar polgárok törvényes és tisztességes választáson kinyilvánított akarata alapján a Fidesz és a KDNP több mint kétharmados többséggel rendelkezik. Tehát jogilag ez a lehetősége a kormánytöbbségnek megvan, de akkor is sokkal helyesebb lenne egy a meglévő alkotmányos többségnél is nagyobb egyetértést kialakítani, és milyen csúnya dolog, hogy él a magyar országgyűlésben a Fidesz és a KDNP a magyar választópolgároktól kapott felhatalmazásával, és a jogi rendelkezésnek megfelelően kétharmados többséggel meglévén kétharmados többséggel hoz döntéseket. Ha itt arról beszélnek, hogy egy minél szélesebb körű egyetértés lenne a helyesebb, valójában ez a szándék egyébként arra vonatkozik, hogy bárhogy is döntenek a magyar polgárok, ha az európai mainstream liberális elit szempontjából elfogadhatatlan a döntésük végső tartalma, mert polgári nemzeti kereszténydemokrata többség, sőt ilyen nagy többség alakul ki egy országgyűlésben, akkor hirtelen elkezdenek arról beszélni, hogy az ilyen nagy többség is próbáljon egyetértésre jutni az egyébként a polgárok felhatalmazása okán szerény parlamenti kisebbségi helyzetben lévő erőkkel, tehát így írják felül a választások eredményét, no ez egy kitérő volt csak. Ha ebben a kérdésben itt arról beszélnek, hogy az minél szélesebb egyetértése jó, akkor hogyan lehet, hogy ugyanabból a szájból meg egy olyan dologra tesznek javaslatot, ami a lehető legszélesebb egyetértés ma meglévő jogi rendszerét akarja felülírni, és egy sokkal szűkebb többség, egy minősített többséggel akarna, még oly fontos, az Európai Unió közös külpolitikai álláspontjának a kialakítását szolgáló, vagy annak a kialakítását meghatározó szavazási rendet meghatározni. Tehát ez nem elfogadható, mi továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy az Európai Unió az egyenjogú és egyen rangú tagállamok együttműködése, minden tagállami álláspontot kellőképpen kell respektálni, és a közös álláspont kialakításához teljes egyetértésre legyen továbbra is szükség.
Utolsó kérdésem, foglalkoznak-e még a Fidesz néppárti viszony rendezésével, vagy ezt elfújta a koronavírus járvány?
Hát az igazság, hogy egy újabb, szerintem minősíthetetlen támadássorozat után azért a Fidesz-szel szemben a néppártban áskálódó elsősorban Benelux és skandináv kis- és törtepártok és azok képviselői, illetve a Tusk-féle vezetés is megértette, hogy koronavírus járvány idején, amikor minden felelős tagállami vezető az a saját országában élő polgárok életének és egészségének a megvédésével foglalkozik, minden energiáját ez viszi el, akkor nem lehet újra olajat önteni a néppárton belüli, a néppárt liberális szárnyához tartozó erők Fidesz-szel szembeni támadásának a tüzére. Tehát ilyen értelemben valóban ez a belső vita, a Fidesz kárhoztatása, az takaréklángra került most a néppárton belül. A mi álláspontunk világos. Mi úgy gondoljuk, hogy nem Fidesz kérdés van a néppártban, hanem a néppárt jövőjét érintő kérdésről van szó. Ebben nyílt, őszinte, az álláspontokat világosan megfogalmazó, aztán ezeket ütköztető és lehetőleg közös döntése jutó eljárásra van szükség. A néppárt lassan egy évtizede gyengül. Amikor egy 10-12 évvel ezelőtt az Európai Néppárt vezetői leültek egy európai tanácsülés előtt, és az állam és kormányfők ültek egy asztalnál, már a néppárt pártcsaládjához tartozó állam és kormányfők, akkor 12-13-15 uniós tagország állam és kormányfője ült az asztalnál. Ma Közép-Európától nyugatra néppárti miniszterelnök kettő maradt. A német kancellár és az osztrák kancellár. És se Spanyolországba, se Franciaországba, se Írországba, se Svédországba, és most hadd ne soroljam még az országokat, nincs néppárti állam és kormányfő, ellenzékbe szorult a néppárt. Megnyerjük a 5 évről 5 évre az európai parlamenti választást, de egyre kevesebb szavazattal és egyre kisebb mandátumszámmal, és bár a legnagyobb európai parlamenti frakció maradunk, de amikor én 2009-ben európai parlamenti képviselő lettem, akkor az európai parlamenten belül a néppárti frakció létszáma még a 250-et is meghaladta a mostani választás, a 2019-es európai parlamenti választás után pedig 190-nél is kevesebb a néppárti mandátum száma. Éppen ez változtatásokat tesz szükségessé. Karakteres, markáns módon a kereszténydemokrata értékek, politikai értékek és program képviselete az, ami sikerre vezetheti újra a néppártot. És ez a liberális, centrista irány, ez a konvergencia elmélet, hogy nagyítóval se lehessen a néppárt álláspontját megkülönböztetni a szociáldemokraták és a liberálisok álláspontjához, ez a további gyengüléshez, vékonyodáshoz vezet. A tagállami álláspontok folyamatos lesajnálása és jó európai álláspontnak csak a föderatív elképzeléseket beállító gondolatok megnevezése, ez is tovább gyengíti a néppártot. Tehát a néppárt jövője az, ami a napirenden van, ebben a Fidesz álláspontja világos, határozott kereszténydemokrata fordulatra van szükség a néppártban. Ha ezek az elképzelések többséget kapnak a néppárton belül, akkor hosszú távon a néppártban van lesz a Fidesz jövője.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dörzs Tamás, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegáció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Németh Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.